Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai közös Isten tiszteleten. Azt látom itt a bulletinben, hogy a textus Máté 12.22.30, ha jól látom, ugye, amiből a bulletin összeállítója azt emeli ki, hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor azonban kirabolhatja a házát, aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Mielőtt erre a gondolatra kitérnék, hagy beszéljek egy picit bővebben egy ugyanitt, ezen a helyen elhangzott gondolatára Jézusnak, ugyanis ha elolvassuk ezt a szakaszt, azt láthatjuk, hogy azt próbálják bebizonyítani, hogy Jézus az ördög segítségével űz gonosz lelkeket, vagy gyógyít megszállt embereket, és Jézus megpróbálja elmagyarázni nekik, hogyha az ő fiaik tudnak gonosz lelkeket űzni, akkor ő vajon tud-e, vagy miért ne tudna, és vajon nem arról van-e szó, hogyha ő Isten lelkével űz ördögöt, akkor elközelített az Istennek országa. És én ma ugyan erről fogok gondolkodni, ami ki van jelölve, de szeretném, hogyha egy picit, vagy talán bővebben azt járnánk közelebb, vagy körbe, hogy elközelített az Istennek országa, vagy a mennyek országa, sőt, előtte Jézus provokatív módon azt mondja, amit ugyanebben a szakaszban is mond, ha nem is konkrétan ezekkel a szavakkal, térjetek meg, mert elközelített, vagy elközelgetett a mennyeknek országa. Nagyon izgalmas ez a gondolatkör, vagy ez a gondolat, amit Jézus megfogalmaz, mert hisz nem is biztos, hogy igazából tudunk ezzel a kérdéssel mit kezdeni, hogy meg kell térni. Én Jó Sándornál, akik Kispesten járnak, tudják, hogy én előszeretettel szoktam olvasni az ő igehirdetéseit, nagyon kedvelem azt az ízt, ami az ő gondolatait körbelengi, és ő valamikor a 40-es évek tájékán egy prédikációjában azt mondta, hogy az élete legnagyobb felfedezése az volt, amikor rádöbbent, hogy nem csak azoknak kell megtérni, akik különféle megkötözöttségben szenvednek, alkoholisták, esetleg drogosok, bár abban az időben még nem volt annyira jellemző, vagy nem volt annyira kézzelfogható a drog hatása, nem mintha az alkohol nem lenne az, hanem vagy börtönviselteknek, hanem neki. Neki, Jó Sándornak meg kell térni, pedig énekel, templomot épít, igét hirdet, szép szavakat mond, nagyon jó a baráti köre, de rádöbbent arra, hogy a Szentlélek, vagy több olyan kifejezésre fogok élni, ami nélkül nem érthető az a textus rész sem, amely mára ki van jelölve. Szentlélek megmutatta neki, hogy megtérés nélkül semmit nem ér az ő élete. És ha mindet megérti az ember, akkor lehetne gondolkozni a mennyek országáról, és lehetne gondolkozni arról, hogy hogyan lehet az erős fegyverest megkötözni. Hát mi is a mennyek országa, vagy mi is az, amit nem csak Jézus hirdet, hiszen ez az első prédikációi közül való, sőt az első prédikációja ez volt, amit nem is ő mond először a Szentírásban, hanem megelőzi őt Keresztelő János, aki szintén erről prédikál, sőt, más is megfogalmazott már hasonló gondolatokat, ha nem is ennyire markánsan, vagy ennyire kézzelfoghatóan, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Két szélsőséges nézet van a mennyek országával kapcsolatban. Az egyik, ami Albert Schweitzer nevéhez fűződik, az az, hogy Jézus maga sem értette, hogy mi az, hogy mennyek országa, hanem prédikált valamiről, és ő maga is várta azt, hogy majd el fog jönni a mennyek országa. A másik pedig egy befejezett tényként kezeli a kérdést, eljött a mennyek országa, és ezzel a kérdéssel nem kell tovább, vagy nem lehet tovább foglalkozni. Én inkább e másodikhoz szeretnék közelíteni, és ez áll hozzám közelebb, azzal a különbséggel, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Jézus mond egy provokációs gondolatsort, ami így szól: a mennyek országa nem szemmel láthatóan jön el, hanem a mennyek országa ti bennetek van. Nem az akkor és most kérdéskörében kell ezt vizsgálni, vagy az itt, vagy ott kérdéskörében kell ezt vizsgálni, vagy egy földrajzi hely meghatározásában kell ezt vizsgálni, hanem valahogy egészen másként kell vizsgálni, és Paul Ricoeurt hívnám segítségül ez ügyben, ő francia filozófus volt, akik hermeneutikával foglalkoztak, gyötrődve kellett az ő gondolatain rágnunk magunkat, de egy nagyon érdekes dologra hívta egyszer föl Fabinyi Tibor a figyelmet, a hermeneutikai kutatóközpont vezetője, hogy Paul Ricoeur a mennyek országa kérdését egy nagyon kézzelfogható példázatban próbálja emészthetővé tenni a mi számunkra, ez pedig a szántóföldben elrejtett kincs példázata. Talán mindannyian ismerjük ezt a példázatot, megy az ember, és egyszer csak megtalál egy kincset, amihez foghatót életében még nem tapasztalt. És hát akár egy mese lenne, amikor megy valaki, és valami olyan csodát talál, amivel az addigi gondjai meg lennének oldva, ezért különféle rafinált módon megpróbálja megszerezni a földet, amiben ezt a kincset találja, de itt ebben a példázatban arról szól maga Jézus, hogy eladja mindenét, és megveszi ezt a földet, és az övé lesz ez a föld. Három dologban fogalmazza meg Paul Ricoeur a mennyek országa kérdését, vagy ezt az egész kérdéskört, amit ma vizsgálunk: a találkozásban, a megfordulásban, és az elkötelezésben, vagy az elköteleződésben. Hogyan lehetne az erős fegyveres megkötözéséről beszélni, hogyha e három dolog hiány van a mi életünkben? És valami ilyesmire szerette volna az én látásom szerint Jézus fölhívni a figyelmét azoknak, akik arra próbálják rávenni, vagy rásütni a gondolatot, mármint Jézusra, és azt próbálják elhitetni a környezettel, hogy ő az ördöggel űzi ki a gonosz lelkeket, vagy mondhatnám egy picit enyhébben, hogy a magunk életében észrevett problémáktól szabadulni vágyóknak azt sugalják, hogy ez nem jó út, hogyha Jézussal próbáljuk megoldani a problémát. Nem kell mindjárt ördögöt kiáltani, és mindenhol ördögöt keresni. Én magamról tudom, hogy megtérésem után mindenhol ördögöt láttam, és próbáltam sarabolni a sátánt, és űzni, mert hát ezt olvastam a Szentírásban, hogy hogyan kell az ördögöt űzni, és hogyan kell észrevenni azt, hogy hol van a gonosz, és hol van az ördög, hanem talán észre lehetne venni azokat a rossz tulajdonságainkat, amelyek gátjai annak, hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni tudjunk. Találkozás. Én hagy menjek végig rükör gondolatmenetén. Én nem hiszem, hogy akik itt vagyunk, akárki is legyen az, ne találkozott volna az örökkévalóval valamilyen formában. Hosszú ideje foglalkozom, talán 30 éve egy fiúval, vagy 25, nem tudom pontosan, aki mindig megfogalmaz valamit, hogy miért nem fordul meg és vásárolja meg, ahogy maradja kritőben a földet, amiben kincs van. Valamiért mindig visszajön. Meg is magyarázta a múltkor nekem, hogy nem véletlenül jön ő mindig hozzám vissza. Tudja ő, hogy amiről mi beszélgettünk, annak van olyan ereje, ami az ő életére nézve is segítség lenne. De elköteleződés. De döntés, az nem biztos, hogy olyan könnyű dolog találkozni, találkozott. A 40-es években volt Hollandiában egy szokás, egy gyülekezetben, nem tudom, hogy ma szokás-e, hogy karácsony tájékán plakátokat készítettek, és ezt a város különböző helyein kitették. Olyan szöveggel, hogy amikor most Jézus Krisztus születését ünnepeljük, vajon ez a gyermek, akinek a születéséről gondolkodunk, mit akar velünk cselekedni? Van-e egyáltalán üzenete, mondták 1940 és 50 tájékán, a modern világban annak, hogy Jézus Krisztusról gondolkodunk, és egy olyan plakátot készítettek el, amely plakát az akkor modernnek gondolt világ különféle felhőkarcolók, gyárak és egyebek között egy kisgyermek arcával ábrázolták Jézust és a Jézus születését, karácsonyt. És amikor vége volt ennek az ünnepkörnek, a gyülekezeti tagok hazavitték ezeket a plakátokat és kirakták a maguk ablakába. Hogy aki véletlenül nem találkozott ezzel a plakáttal az utcán, találkozzon az ő környezetében ezzel a plakáttal. Van-e üzenete ma, 50-60, majdnem 70 évvel később ennek a gyermeknek? Azon mosolyogtam, mikor ez így elém került, hogy mennyit fejlődött azóta a világ. Nem is nagyon ismerték még az emberek a számítógépet. Én emlékszem az első találkozásomra a számítógéppel, ami egy háromszor ekkora teremben volt, óriási gépek sorozata volt, és szerintem kevesebbet tudott, mint ma egy okos telefon. Mennyit fejlődött azóta a világ? Van-e ennek a találkozásnak valamiféle üzenete, az életre nézve ereje? Mit akarsz, hogy cselekedjen veled kérdésnek? Van-e valami üzenete a te számodra, aki itt vagy? Mert nem tudom elmagyarázni, hogy hogyan lehet megkötözni az erős fegyverest, ha ez sem mond semmit. Megfordulás. A megtérés szó is mond nekünk valamit, mindannyiunknak, azt hiszem, akik itt vagyunk. Ez nem jelent mást, mint hogy a találkozásból következik valami. Megfordul az ember. Amit addig jónak gondolt, az lehet, hogy rossz lesz, és amit addig rossznak gondolt, az lehet, hogy jó lesz. Megfordul, és eladja mindenét. Az első keresztények is félreértették egy picit ezt a dolgot, mert olyan közel gondolták az Úr eljövetelét, a mennyek országának eljövetelét, hogy arra gondoltak, hogy semmi szükség nincs már a földi javakra, és eladtak mindent, mert várták, hogy jön a mennyek országa, és majd akkor kétszer-háromszor annyit fognak visszakapni, hogyha itt üzletet kötnek az Úrral. Ha megfordulok, és ez nem abban az értelemben való megfordulás, mint ha valaki az ekeszarvára teszi a kezét és hátra tekint, hanem akár a lelkemben, akár a gondolataimban, akár fizikálisan hátat fordítok valaminek, ezt azt hiszem mindannyian értjük, ez vezet majd a harmadik lépcsőfokhoz. Eladja mindenét. Ez már egy kényesebb dolog, mert úgy gondoljuk, hogy miért ne lennénk így, ahogy vagyunk jók az örökkévalónak. Igen, jók vagyunk így, ahogy vagyunk, jók vagyunk, csak ha megtaláltam a kincset, és rádöbbentem, hogy az kincs, hátat fordítottam annak, ami addig kincs volt, akkor vajon milyen optikán keresztül kezdem látni a világot? Vajon az örökkévaló optikáján keresztül, és rádöbbenek arra, hogy mindenért neki adok hálát, vagy pedig örüljön neki a mindenható, hogy egy bárányjal több van, és hálálja meg, hogy végre én az ő követője vagyok. Ez elég drasztikusnak tűnő megfogalmazás arról az emberi magatartásról, ami szokott a megtérés után végbe menni az emberben, de ha végig gondoljátok, akkor mindannyian tetten érhetjük önmagunkban ezt a jelenséget. Megfordultam, mert hirtelen éreztem, hogy a szentség közelít hozzám, de aztán úgy gondoltam, hogy nem kell ezt azért olyan komolyan venni. Kispestre járt néha-néha egy asszony, ma már az örökké valóságban van, és egy másik vallásnak a buzgó híve volt, de szeretett odajárni, és szervezett a gyülekezet ilyen hitmélyítő alkalmakat, amire ő is el akart menni. Ez külföldön volt. Hát ő úgy gondolta, hogy lesz egy jó és olcsó külföldi útja, szívesen elmegy ezzel a közösségre. És jött haza, kérdeztem, hogy hogy érezte magát. Hát azt mondja, én buzgó, vallásos ember vagyok, de hogy reggel Jézus, délben Jézus, este Jézus, és még éjszaka is Jézusról kell gondolkozni, azért ez sok. Ez azért nem rendjén való. Amikor megfordulsz, akkor voltaképpen, ha egy kicsit együgyű is ez a megfogalmazás, erről van szó. Mindig Jézus, mindig az örökké való. Mindig valahogy hozzá szeretném mérni magam. Nem egy olyan gondolat ez, amit most én találtam ki, hiszen Jézus azt mondja, hogy legyetek szentek, mert a ti atyátok szent. Ő találta ki. Aki látott engem, látta az atyát. Van mértéke annak, hogy én hogyan élem a napjaimat Jézussal, Jézus nélkül, csak úgy, bocsánat a vulgáris kifejezésen, lájtosan Jézussal, vagy teljesen Jézussal? Lehet, hogy találkoztál vele. Mindannyian találkoztunk vele, és függetlenül attól, hogy jelen pillanatban a találkozásból mi következett, biztos vagyok abban, hogy nincs itt olyan ember, akinek ne lenne valamilyen aha élménye, ha én kimondom Jézus nevét. Van. Mi következik ebből? Sőt, lehet, hogy meg is fordultál, megfordultam. Volt egy szakasza az életednek, életemnek, nekem nem csak egy szakasza volt, én elköteleződtem, ami majd a következő lépcsőfok lesz. Lehet, hogy megfordultál, és volt egy pillanata az életednek, amikor örvendeztél abban, hogy az örökkévalóval találkoztál, hogy adott valami olyan élményt, ami talán eddig hiányzott az életedből. Miért kell megállni? Miért kell félúton abba hagyni? Mindig ez a probléma, hogy az ember megtalált valamit, elkezdi látni, hogy hogy kellene menni, és aztán félúton úgy gondolja, hogy azért az mégsem járja, hogy engem nélkülöznek ebből az egész kérdésből. Hát nehogy már ne én mondjam meg a jó Istennek, hogy hogyan kell kormányozni a világot. Nehogy már ne én lennék az, aki az ügyeket intézi. Nekem van egy kedvenc mesém, sokan hallották már tőlem, hagy idézzem még egyszer. Mesében, a mesékben nagyon sok igazság van, mély pszichológiai tartalma van a meséknek, érdemes velük foglalkozni, és van egy nagyon aranyos mese, ez Csipikéről szól, a gonosz törpéről, aki valamikor jó volt. És Csipike úgy gondolta, ő az erdőben lakott, hogy ő nélküle a nap sem jön fel. Ő nélküle a méhek sem gyűjtik a mézet. Ő nélküle a harmat sem cseppen le a virágok szirmaira, és nem kezdenek énekelni még a madarak sem. És egyszer borzalmas dolog történt, Csipike elaludt, és arra riadt, hogy énekel a madár, hogy a méhek gyűjtik a mézet, és mit áld a Jóisten, még a harmat is rászállt már a virágra. Borzalmas haragra gyulladt, hogy ki volt az, aki nélküle elmerte indítani az életet. Nem mondom végig a mesét, mert sem időm nincs rá, és mindenkinek a gondolataira bízom, hogy folytassa a mesét, meg nyilván van, aki ismeri is, mert gyermekeinknek biztos sokat meséltük. De én önmagamra ismertem ebben a mesében, és azért szeretem, mert mindig emlékeztetnem kell magamat Csipikére. Isten úgy szeret, ahogy vagyok, és így vagyok értékes, ahogy vagyok, és szeretne használni, ez egy óriási csoda, én mindig csodálkozom a jó Istenen, hogy miért döntött ilyen rosszul, hogy bennünket akar használni, de ez is egy olyan misztérium, amit nem tudunk megfejteni. Szóval ő szeretne minket használni, szeretne küldeni bennünket, szeretne velünk elvégeztetni dolgokat, csak azt szeretné, hogy megtérjünk az öntörvényűségből. Azt szeretné, hogyha rádöbbennénk arra, amire Csipikének rá kellett döbbennie, működik a világ nélkülünk is. De milyen nagyszerű lenne, ha velünk működne. Ezt akarja megértetni a megtérésben az örökkévaló Isten veled. Megtaláltad a kincset. Megfordultál, nem biztos, hogy eladtál mindent. Ezt gondold végig. Úgy szeretnéd megszerezni a kincset rejtő földet, hogy abban legyen egy kis okosság. Nem úgy, ahogy az örökkévaló akarja, hanem hogy legyen benne egy csavar, ahogy én akarom. Sok hívő élet ezért torpan meg. Megtalálta a kincset. Meg is fordult. Csak nem adott el mindent. Nincs minden az örökkévaló kezében. Nem akar, nincs neki erre szüksége. Nem akar ő elvenni semmit. Csak egyszerűen azt szeretné, hogy az a tudás, aminek a birtokában vagy, az az ő dicsőségéről szóljon. És ezután lehet az elköteleződésről beszélni. Olyan könnyen kimondjuk azt, hogy elkötelezettek vagyunk itt, ott, vagy amott, de Paul Ricoeur óta tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, nem olyan kézzel fogható, és nem csak ő óta tudjuk, hanem Jézus óta is, hogy ez nem így jön el, nem így lesz kézzel fogható, hanem benned van. Nem vonhatod ki magadat ennek a szorításából, ha benned nincs, nincs sehol. Nem lehet erről a kérdésről beszélni. A mennyek országa, ahogy fogalmazott valaki, forradalom. Felülről akar behatolni a te életedbe. Véghez akar vinni valamit. Egy forradalmat benned. Én mindig nagy örömmel olvasom a forradalmak történetét, élvezem azt, amikor valaki önmagával vitába szállva, akkor is végigmegy egy hídon, ha tudja, hogy halál lesz a vége, és ezt tetszik az embernek, vagy megérinti ennek a misztériuma. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy ezen a hídon, képzeletbeli vagy valóságos hídon végigmenjünk, és halál legyen a vége, azaz a bűnös, elrontott dolgoknak vége kell, hogy szakadjon, mert enélkül nincs elköteleződés. Nem lehet félszívvel követni az Urat. Nem lehet úgy követni, hogy amikor kedvem van, akkor követem. De ha máshoz van kedvem, akkor nem érdekel, hogy Isten mit akar, akkor én más irányba fogok menni. Bizonyára emlékszünk Jónás prófétára, aki igét hirdetni ment, csak nem arra ment, amerre az Úr akarta. Elköteleződtél-e? Akkor Jézus búcsúzkodik, akkor nem értik a tanítványai, hogy mit is akar ő mondani. Elmegyek, helyet készítek nektek a mennyek országba, és ha nem volna, megmondanám nektek, hogy nincsen, lezárult a kérdés, és nincs több hely, betelt, hiába pedáloztok, nem fog működni a dolog. Az egyik azt mondja, azt se tudjuk, hogy hova mész. Nem értjük az egészet. Neki azt kell mondania, én vagyok az út, az igazság és az élet, nem érted? Olyan régen találkoztál velem. Másik arra próbálja rávenni, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor majd hiszünk neked. Ó, olyan régóta veled vagyok. Olyan régóta találkoztál velem. nem fordultál meg, vagy csak megfordultál, és azt hitted, hogy ennyi az egész. Miért nem köteleződsz el? Én azt gondolom, hogyha ezen a három lépcsőfokon végigmegy az ember, akkor megérti azt, hogy hogyan is lehet az erős fegyverest megkötni, hogyan lehet szembe szállni azzal a rossz gondolattal, ami bennünk van, hogyan lehet véget vetni mindannak, amit már te is utálsz önmagadban. Hogyan lehet megkötözni azt az erős fegyverest, akiről azt hitted, hogy ő az, aki mindig irányít, és ő az, aki mindent meghatároz az életedben. Bécsi kapucinusok kriptájába temették el a Habsburg uralkodókat. Volt egy nagyon érdekes szokás, amikor levitték a kriptába a meghalt uralkodót, akkor be kellett kopogni a kripta ajtaján. Bentről megszólalt egy hang, ki az, aki bebocsátást kér? És akkor elmondták, hogy Ausztria császára, Magyarország királya kér bebocsátást. Az ajtó zárva maradt. Megint bekopogtak. Bentről megint megszólalt valaki, ki az, aki bebocsátást kér. Akkor felsorolták a császár minden egyes kitüntetését, tagságát, stallumát és egyebét. Az ajtó megint zárva maradt. És akkor megint be kellett kopogni harmadszor is. Megint megkérdezték belülről, ki az, aki bebocsátást kér. És akkor azt mondták, legalábbis így olvastam, hogy egy szegény, nyomorult, bűnös ember kér bebocsátást, és akkor nyílt meg az ajtó. Befejezésül hagyjak itt egy Babits idézetet, ami így szól. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja, ki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja. Amen.